Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Három óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A kormány még határidő előtt benyújtotta Brüsszelnek a védelmi beruházási tervét, így Magyarország megnyithatja az utat a SAFE programból igényelhető 16 milliárd 200 millió euró, vagyis mintegy 6300 milliárd forint előtt, írta meg az Economist gazdasági portál. Ez a csomag értékben már majdnem eléri azt az uniós forrást, amelyet a bizottság jogállamisági kifogások miatt jelenleg visszatart, a cikk ipari és minisztériumi forrásai szerint. Az Európai Unió új 150 milliárd eurós védelmi hitelkerete a tagállamok újrafegyverkezését és az európai hadipar megerősítését szolgálja. Az Egyesült Államok és Ukrajna tárgyalói floridai találkozójukon tovább finomították azt a dokumentumtervezetet, amelyet korábban Genfben dolgoztak ki, közölte az ukrán elnök. Volodymyr Zelenszkij hozzátette, hogy Ukrajna szeretné, ha európai szövetségesei nagyobb szerepet kapnának a folyamatban. Biztosak vagyunk abban, hogy az amerikai erőfeszítések végül helyreállítják a békét Európában, jelentette ki a NATO főtitkára Brüsszelben a szövetséges országok külügyminisztereinek találkozóját megelőzően. Mark Rutte hangsúlyozta, mindannyian azon dolgoznak, hogy az ukrajn ellen folytatott háború igazságos és tartós békével érjen véget. Ha Európa úgy dönt, hogy háborút indít Oroszország ellen, akkor nagyon gyorsan olyan helyzet állhat elő, hogy Moszkvának egyszerűen nem lesz kivel tárgyalnia, jelentette ki az orosz elnök újságíróknak. Vlagyimir Putyin hangoztatta, Európa akadályozza Donald Trump kormányzatát a béke elérésében, és maga vonta ki magát a tárgyalásokból. Szerbia egyetlen olajfinomítója napokon belül leállhat, miután az Egyesült Államok nem adott engedélyt a NISZ működésének folytatására, jelentette be Alekszandar Vučić. A szerb elnök szerint az ország saját kockázatára ideglenesen még biztosítja a fizetési tranzakciókat, de a finomító sorsa bizonytalan, az amerikai szankciók egész Szerbiát érintik. Mára elhárult minden olyan politikai, jogi, engedélyezési, pénzügyi és technikai akadály, amely hosszú ideig hátráltatta a Paks 2 projekt előrehaladását, az utóbbi éveket meghatározó geopolitikai szembenállás és szankciók közepette, jelentette ki a Külgazdasági és Külügyminisztérium parlamenti államtitkára. Magyar Levente azt mondta, február 5-én megtörténik a döntő mozzanat, az első beton öntése, ami visszafordíthatatlanná teszi ezt a beruházást fizikai értelemben is. Most az úgynevezett szerelőbetont öntik. A következő időszakban 1000 kilométer vasúti pálya felújítása kezdődhet el, mondta el az építési és közlekedési miniszter meghallgatásán az Országgyűlés Gazdasági Bizottságában. Lázár János ismertette, a hazánknak jutó közlekedési források felfüggesztett 55%-át részben pótolja az Európai Beruházási Bank hitelek kedvező kamattal, de a visszatartott összeg is megérkezik majd. A vasút teljes belföldi hossza 8000 kilométer, a használt szakaszoké 6000. 2010 óta 103 projekt valósult meg, vasútépítése 2091 milliárd forint jutott, ebből 1800 kilométer újulhatott meg mostanáig. Magyarország megfigyelő tagja a türk államok szervezetének, de első alkalommal Budapest adott otthont a társulás diaszpóráért felelős miniszterei és intézményvezetői ülésének. A hetedik ilyen eseményen Nacsa Lőrinc nemzetpolitikáért felelős államtitkár köszöntötte a résztvevőket. Kövér László, az országgyűlés elnöke fogadta Tanzila Narbajevát, az üzbék köztársaság szenátusának elnökét. Az országházban tartott találkozón a felek aláírták azt a megállapodást, amely intézményesíti a parlamentek együttműködését és új lendületet adhat a politikai kapcsolatok elmélyítésének. 5 milliárd forintos keretösszeggel 2000 településen segítenek a szociális tüzelőanyag program révén télen, mondta az agrárminiszter. Ez mintegy 200 ezer család otthonában biztosít meleget, tudatta Nagy István. Az Index viszont arról írt a téma kapcsán, hogy a támogatás évek óta változatlan összegű, miközben a tűzifa ára 2019 óta csak nem megduplázódott, és az infláció is elszállt, a keretösszeg egyre kevesebb családnak biztosít elegendő tüzelőt. Jelentősen javul a mátrai élőhelyek állapota, ismertette a természetvédelemért felelős államtitkár a Mátrafüreden rendezett projektnyitó rendezvényen. A Bükki Nemzeti Park igazgatóság több mint 3 milliárd 300 millió forintból valósít meg természetvédelmi fejlesztéseket 9 projekten keresztül az új környezeti és energiahatékonysági operatív program plusz támogatásával. Eközött van a most induló közel 120 millió forintos élőhely rekonstrukció a Mátrai Hegylábi és Hegyi Réteg területén című projekt, ismertette Rácz András. Több száz millió embert érint az Egyesült Államok keleti és középső részét érintő szokatlanul hideg téli időjárás. Ez sok helyütt rekordhideget és nagy mennyiségű havat szállít a térségbe. Végül az időjárásról. Borult lesz az ég a folytatásban is, szitálás, esetleg helyenként kisebb eső is kialakulhat, csupán kevés helyen élénkülhet meg a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 3-4, napközben 6-8 fok körül alakul. A Tiszántúlon főként Szabolcsban viszont szakadozottabb lehet a felhőtakaró és előfordulhatnak derültebb tájak, híreinket hallották.
Stretch your pretty nose. You're like lions, yeah. Forget about the coming dawn. Don't try to think where the green goes velvet pink. Lie naked down the ground. Act like a barking hound. Baba dee da dee doo, whip it up. You know, don't have to make any noise. You can play with the food on your plate. Negligence all the things that you hate. Let the peace flow through your mind. It's not necessary to be so kind. Just clothe in the darkness with your ducks and all the creatures in your bar.
Tudományról, kultúráról mindenkinek. A Szent István Rádió magazin műsorát hallják.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál a szerkesztő Tikovics Ernő. Most néhány szó mai műsorunk elé. Elsőként Farkas Erzsébet kolléganőm riportját hallják, melyet a Lévai József és kortársai címet viselő tudományos konferencia és kötetbemutató alkalmával készített. Utána Lisztóczky László irodalomtörténésszel beszélgetünk, azáltal a szerkesztett antológiákról, és végül megismerhetik Hajdú Dorog szentemberét, Szabados Györgyöt is. Összeállításunkhoz jó rádiózást kívánok!
A Szent István Rádió mikrofonja előtt szeretettel köszöntöm dr. Szolyák Pétert, a Miskolci Herman Ottó Múzeum igazgatóját. Tudományos konferencián találkoztunk egymással a Miskolci Akadémiai Bizottság székházában, amelyben a 200 éves született Lévai Józsefre, költőre, műfordítóra, újságíróra, tanárra emlékeznek, és igazgató úr tartja a köszöntőt, mint egy házigazdaként. Nos, milyen fontosabb gondolatokat is fogalmaz majd meg?
Igen, hát még nem is soroltuk igazándiból végig Lévai Józsefnek az életművében a szerepeket, hiszen ő nagyon komoly tisztségeket is viselt, és kiváló szónok is volt. Én azt gondolom, hogy az előadásokban ezek is visszaköszönnek majd. Nagyon fontos egyébként, hogy ez a 200. évforduló, ez abban az értelemben nem különleges, hogy ezen az éven, illetve az elmúlt években több 200 éves évfordulóval is jutalmazott minket az élet. Például a Miskolci Nemzeti Színháznak tavaly zárult le a 200. évada, de az idei évben ugye Jókai 200-ról is beszélhetünk, sőt a Magyar Tudományos Akadémia alapításának is 200. évfordulója van. Lévai József nyilván másképpen egy kicsit több, talán 1000 szállal kötődik itt a megyéhez és a városhoz is, ugye sajószentpéteri születésű, ott is van eltemetve, ott van a szülőháza, de hát Miskolchoz iskoláival, hivatalaival is rengeteg féleképpen kötődik. Nyilván ezen a konferencián ezek is előkerülnek majd, illetve egy kötetbemutatóra is sor kerül, Porkoláb Tibor és Tóth Péter gondozásában Lévai József költeményei jelennek meg, és hát a kiadó a II. Rákóczi Ferenc könyvtár, illetve a Miskolci Egyetem.
Nagyon szép ez a könyv, ez a kiadvány, itt van előttünk az asztalon, gyönyörű aranykötésben, az arany és a fekete szín kombinációjában került kialakításra a fedőlap.
Igen, hát valóban gyönyörű kötet, ráadásul ez bizonyos értelemben egy sorozat harmadik része, úgyhogy mondhatjuk azt, hogy ez a dupla kötet, ami most megjelent, ez majdhogy nem teljesít teszi a lévai életműnek a közzétételét.
Köszönöm szépen a beszélgetést dr. Szolyák Péternek, a Miskolci Herman Ottó Múzeum igazgatójának.
Köszönöm szépen.
Vámosi Katalinnal, a Miskolci Herman Ottó Múzeum főmuzeológusával, művészettörténésszel beszélgetek. A Miskolci Akadémiai Bizottság székházában találkoztunk egy konferencia apropóján, amely Lévai Józsefnek állít emléket. Milyen alkalomból is?
Üdvözlök én is, és köszöntök minden rádióhallgatót. Valószínű, hogy már ugye többekhez eljutott a hír, hiszen az év elején egy nagy sajtó nyilvánosságot kapott ugye az a beharangozás, amelyet a Lévai Emlékbizottság szervezett, és itt ugye elhangoztak az éves tervezett programok. Ezek között volt a Lévai József és kortársai konferencia is, tehát minden bizonnyal értesültek már erről a kedves hallgatók. Ugye tudjuk, hogy Lévai József 1825. november 18 született, és kerek évfordulót ünnepünk az idén, ugye 200-as évfordulót, hasonlóképpen a Magyar Tudományos Akadémia alapításához, illetve Jókai Mór születésének 200. évfordulójára is emlékezünk. Annyi különbség van, ugye a Jókai Mór februárban született, de szintén 18-án, tehát nagyon aranyos egybeesések vannak a két említett személy között.
Ki volt Lévai József? Néhány mondatban mondjuk el azon kedves hallgatóink számára, akik bár hallottak róla, de keveset tudnak róla.
Igen, hát azt hiszem, hogy a miskolciak körében azért Lévai József neve ismer, tehát nem olyan személyt emlegetünk, aki már csak, ha ugye a Lévai gimnáziumot, református gimnáziumot említem, aki ugye a nevét róla kapta, és itt rögtön ugye a párhuzamot el is lehet mondani, hiszen ugye Lévai József nevét nem véletlenül vette föl a református gimnázium, ott volt tanuló, ugye, és tanár is volt. 65-ig ott tanított a református gimnázium, gimnáziumba, tehát mint magyar latin szakos tanár visszament az Ódon falak közé, és ezt követően pedig ugye a vármegye szolgálatába szegődött, főjegyző, majd az utolsó években alispánként szolgált 1895-ig. De hát ugye az irodalmi munkásságát is meg kell említeni, hiszen költő is volt, több verset írt, megjelentek életében már, tehát a költeményei tartalmazó kötetek, amellett pedig a műfordítása is nagyon jelentősek. Ugye az is tudott, hogy jogászként végzett, és ugye a Szemre Bertalannak a patvaristája volt, és tehát ugye a szabadságharcban is szerepe volt.
Ha már 200 éves évfordulót említünk, az előttem található kis leporellón olvasom, hogy a közeli településen Sajó Szentpéteren született, és milyen érdekes, hogy az 1825-ben alapított Magyar Tudományos Akadémia 200 éves jubileumára is emlékezünk, amely intézmény Lévai Józsefet is tagjai közé választotta, és mi most éppen a Miskolci Akadémiai Bizottság székházában találkoztunk, tehát minden összefügg mindennel.
Így van, pontosan. Hát ez volt az apropó, ugye, hogy az akadémiát választottuk színhelyül, fölmerült még a Vármegyeháza is, hiszen ott életének jelentős részét töltötte 1865 és 95 között 30 éven keresztül, tehát ugye mint főjegyző alispán tevékenykedett, de hát mégis ugye az akadémiai tagság, ami ugye nem olyan szempontok alapján választották ki az embereket, mint manapság, egy-egy író, tehát Jókai Mór is akadémiai tag volt, egy-egy író is ott szerepelt az akadémisták között, és hát ezért mégis ez egy az évforduló kapcsán egy úgy véltük, hogy egy jelentősebb apropó a helyszín kiválasztásában.
A tudományos konferenciára neves szakembereket kértek fel, nyugodtan mondhatom, hogy kért fel ön, hiszen főszervezője ennek a tudományos konferenciának. Milyen előadások is hangzanak el ezen a konferencián?
Hát ugye három szekcióban zajlanak az előadások, itt Lévai József és kortársait mutatják be az előadók, egy olyan terület, ami nem annyira kutatott, tehát a kortársak és Lévai József közötti kapcsolati szálaknak a bemutatása. Ez a legutolsó szekcióba kerül majd, az előadások itt kerülnek majd prezentálásra. Az első szekció az teljesen Lévai József életéhez kapcsolódik, és az ifjú korát is érinti Fazekas Csaba, Tóth Péter, Horváth Zita előadása, akik mindannyian ugye a Miskolci Egyetem munkatársa, illetve professzor dr. Horváth Zita ugye a rektora is az egyetemnek. És természetesen a gimnáziumi éveket is kutatja egy kollega, a református Miskolci gimnáziumban eltöltött tanári időszakát, Varga Gábor, a Másik Rákóczi Ferenc könyvtár igazgatója foglalkozott az ott a létesített önképzőkörnek a kutatásával és bemutatásával. A köztes második szekció szintén Lévai Józsefhez kapcsolódik, és itt például Békési Gábor irodalomtörténész muzeológus kollégám a Hermann Otto Múzeum gyűjteményébe bekerült a Lévai József tárgyait és dokumentumokat, ugye, ami az irodalomtörténeti gyűjteményben is megtalálható, ezeket fogja számba venni és bemutatni.
Ebben a szekcióban az ön előadásával is találkozhatunk, Múzsa csalogató nyári üdülések Lévai József életében levelezése és fürdőnaplója alapján. Érdekes már a cím is.
Igen, hát én a 2010-es évek közepétől már elkezdtem foglalkozni a 19. század élettársasági helyszíneivel, és ezek a szinterek nagyon változatosak. Volt egy nagyobb előadássorozat is ennek kapcsán, ugye a Színész Múzeumban 2021-ben, de a Szemere Szalonnak az előadásai között is ott szerepeltek ezek az előadások, és itt ugye a 19. században nagyon színes ez a paletta, hogy hol találkozhattak és élhettek társasági életet az ember. Ugye nem volt tévé, rádió és más egyéb internet olyan eszközök, mint manapság, és a személyes kapcsolatok azok nagyon nagy jelentőséggel bírtak az emberek életébe. Tehát így az otthoni szalonok világa, de a kávéházak, ami ugye nyílt terek voltak, és bárki beülhetett egy kávéra, meg tudta fizetni, még a szegényebb réteg is, vagy a cukrászdák, vagy a korzók, a színház, de ugyanígy a fürdőhelyek is nagyon népszerű társasági események voltak, és ugye nem csak gyógyulás, kirándulási céllal érkeztek ide az emberek, hanem mondjuk, ha valaki társasági életre vágyott, akkor mondjuk legközelebb Balatonfüredre leugrott, és ott ugye nagyon neves személyekkel találkozhatott, és folytathatott beszélgetéseket. De Lévai József, ő kimondottan betegség miatt érkezett először 1871-ben Marienbadba, lép baja volt, már fiatal korától kezdve, és ivókúrát rendelt az orvosa az ő számára. De 1901 és 12 között, 12 éven keresztül pedig a Tátrába nyaralt, azt lehet mondani, ez egy klimatikus üdülőhely. Itt is voltak gyógyvizek, de itt vastagbélhurut miatt az orvos diéta kúrát írt számára elő, és leírja, hogy 1901. július 8 és augusztus 10 között töltött itt 5 hetet, és leírja, hogy teljesen kicserélődött, visszakapta az egészségét, és már csak hálából is évente ő úgy gondolja, hogy visszatért Tátra szép lakra, és hát ugye ezt 12 éven keresztül be is tartotta. El kell mondani, hogy kedves jó barátja Horváth Lajos, ugye aki miskolci, tudjuk, hogy országgyűlési képviselő volt, ilyen Mindszenty templomtól nem messze lakott. Ő 30 éven keresztül Ó-Tátra Füledre járt nyaralni, és hát ez is egy olyan kellemes kötődés volt, ami ott is a barátságukat ápolta, a találkozásaik, hiszen Tátra szép lakról Lévai József átsétált Ó-Tátrafüredre, ott egy nagyon kellemes társasági életet élt Horváth Lajos barátai, az ő barátai révén együtt ebédeltek, kirándultak, kocsisztak. Tehát, hogy valójában, ahogy leveleiben leírja Lévai József, 1902-től 12-ig tulajdonképpen már üdülni járt a Tátrába. És ha ugye lábfájással ezzel-azzal a betegséggel küszködött is, de szerencsére itt még el tudott ebbe az időszakba utazni a Tátrába.
És lesz egy harmadik szekció is ennek a konferenciának. Ennek mi lesz a témája?
Ennek Lévai József és kortársai lesz a témája, és a kollégák azokat a kapcsolati szálakat fogják bemutatni, amelyek a kortársakat ugye Lévai Józsefhez kötötték, tehát így például rögtön Gyulai Éva előadásában az akadémiai barátsága Kazinczy Gáborral kerül prezentálásra. Ugye Kazinczy Gábor nem is messze lakott innen Miskolcon, a mai bánhorváti Platti kastély volt, 1850 és 65 között, tehát haláláig a állandó tartózkodási helye, és hogy tulajdonképpen már az 1850-es évektől kezdve Lévai Józseffel és Tompa Mihállyal is nagyon jó barátságot ápolt, ugye egy író emberről van szó, és gyakran megfordultak Lévai József és Tompa Mihály is egyaránt Bánhorvátiban.
Megjelent egy könyv is Lévai Józsefről. Mit lehet tudnunk erről a kiadványról?
Így van, ezt kimondottam, hogy a 200. évfordulóra jelent meg. A Miskolci Egyetem és a második Rákóczi Ferenc könyvtár gondozásában, kiadásában, a Magyar Tudományos Akadémia finanszírozásában látott napvilágot Lévai József költeményeinek forrás kiadványa. Ezt a kötetet Porkoláb Tibor szerkesztette, a szövegeket Tóth Péter gondozta, ugye mind a ketten a Miskolci Egyetemnek a jelenleg, illetve volt munkatársa, mert ugye Tóth Péter már nyugdíjas éveit tölti. Két kötetes munkáról van szó, és hát korábban is megjelentek ugye összes költeményei, kiadásai Lévai Józsefnek, de itt ugye olyan versek bekerülésére is töregettek a kollégák, amelyek még nyomtatásban esetleg nem jelentek meg.
Önök most itt ezzel a tudományos konferenciával szép emléket állítanak és méltó emléket állítanak Lévai Józsefnek, de a riportunk végéhez közeledve meg kellene fogalmaznunk, hogy mi lehet az ő üzenete a jelenkor a 21. század embere számára, akkor mit mondan erre a kérdésre?
Hát ez egy jó kérdés és elgondolkodható. Lévai József lokálpatrióta volt, nehez szerette a Miskolcot, tehát ez egyértelmű, hogy ragaszkodása, ugye a hivatali időszaka is ide kötötte. Az nagyon fontos volt az életében, nagyon sok jó barátja volt, nagyon sok egyesületnek a tagja volt, csak ha a lövészegyletet emelem ki, ugye vadászember is volt, nagyon jó lövő volt, és hát ugye a Népkertnek az alapítása is 1972 az ő nevéhez kapcsolódik, kaszinó tagja volt, úgyhogy amellett, hogy Miskolc nagyon kedves szintere volt az életének, ő szinte azt lehet mondani, hogy rendszeresen hetente visszajárt Sajószentpéterre, ott megmaradt ugye a családi hajlék, a szentpéteri üres részek, ugye, ahogy ő nevezte, és hogy ott is a rokonság, unokatestvérek, ugye nagyon fontos, a levelezésből kiterült, nagyon fontos részei az életének, nagyon meghitt kapcsolatokat ápolt velük, és hát ugye ott volt egy gyönyörű gyümölcsös kertje, amit ő gondozott, nagyon szerette a természetet, és ez megnyilvánul minden egyes mondjuk fürdő levélben is a leírások alapján, vagy a naplójából. De amellett, hogy ugye lokálpatrióta volt, amellett ugye a budapesti kapcsolata is nagyon fontosak voltak, íróbarátaival, költőbarátaival, ugye Arany Jánossal, Gyulai Pállal nagyon jó kapcsolatot ápolt. Rendszeresen jártak ide Miskolcra, és ugye akkoriban nem is volt miskolci polgár az, akinek az Avason nem volt pincéje. Ő neki volt, gyakran naponta kétszer is följárt a pincéjébe, vagy elment a pincébe, és mindig oda hívta ezen kedves barátait, a kis kápolnába, ahogy nevezték, ott rorátékra, és ezek a roráték ugye dalolással, magyar népdalok éneklésével, borozgatással, de egy nagyon kedélyes beszélgetéssel zajlottak.
Mennyire aktuális, amit most mond, hiszen valóban advent szent idejét éljük, a Róráte szentmiség ideje is elkezdődik, akkor ilyen áthallással nyugodtan mondhatjuk, hogy ilyen aktualitása is van a mostani beszélgetésünknek és a Lévai Józsefre való emlékezésünknek a 200 éves évfordulón túl vagy amellett.
Igen, pontosan, igen, ez nagyon kedves és tényleg kedélyes elnevezések, amit így a baráti társaságok kialakítottak egymás között.
Önnek személy szerint egyik kedvenc írója és költője Lévai József?
Szeretem, igen, több versét olvastam. Ugye a verseket most így célzatosan az előadáshoz kimondottam, hogy a fürdőhelyekhez köthető, vagy a fürdőhelyeken írott, vagy a fürdőhelyeken szóló verseket olvastam át a most megjelent két kötetes ugye, kötetében is. Nagyon szépen tetten érhetők, mert ugye egy grafomán emberként, nagyon precíz, pontos emberként fel is tüntette, hogy hol szerezte ezeket a verseket, bár mindig panaszkodott, hogy a múzsa elkerüli, ennek ellenére azért szép számmal írott verseket, még Tátra szép lakon is.
Köszönöm szépen a beszélgetést Vámosi Katalinnak, a Miskolci Herman Ottó Múzeum főmuzeológusának, művészettörténésznek.
Én is nagyon szépen köszönöm a megkeresést és a hallgatóknak a figyelmét.
Dr. Lisztocki László József Attila díjas irodalomtörténész tanár, számos könyv szerzője, antológiák és szerzői gyűjtemények szerkesztője. 1978-tól az EGRI Tanárképző Főiskola irodalomtudományi tanszékének adjunktusa, később docense volt 2005-ig nyugdíjba vonulásáig. A most következő beszélgetésben az általa szerkesztett újabb és régebben megjelent antológiákról beszélgetünk, kezdve az ötlet megszületésétől.
Úgy jött az ötlet, hogy én magyar tanár és irodalomtörténész vagyok. Elsősorban a magyar költészet ragadott meg, kötözött, fűzött magához, és egy viszonylag hosszúra nyúlt életem telt el a magyar költészet bűvöletében. És most jó néhány éve egyedül maradtam, tehát meghalt mindenki, aki igen közel állt hozzá, testvéreim, szüleim, feleségem, még korábban a gyerekeim is elmentek, és magányosan élek, egyedül élek, és úgy tudom életemnek a szomorú emlékeit is elfojtani, vagy elkergetni magamból, hogy szellemi munkát végzek, és mivel a magyar költészet olyan közel áll hozzám, és olyan sokat fordítottam a tanulmányozására, és oktató-nevelő munkámban, irodalomtörténészi tevékenységemben, sokszor felhasználtam őket, most úgy döntöttem, hogy nem viszem el a föld alá, vagy a másik létdimenzióba magammal azokat az ismereteket, amik a magyar költészethez fűződnek. És úgy gondoltam, hogy csinálok egy olyan antológia sorozatot, amelyekben én a magyar lírát bizonyos témakörök szemszögéből lehetőleg hiánytalanul feltárom, és olyan témákról is készítek antológiákat, amelyekről eddig még soha senki nem készített rajtam kívül.
Akkor hiánypótló kötetek is vannak köztük. Milyen témák köré csoportosította, gondolom ezek a témák olyanok, amik eleve foglalkoztatják?
Kezdem a végén, mert most az áll hozzám a szívemhez legközelebb. Voltak éppen két kötetről van szó, két összetartozó kötetről, mind a kettő ugyanolyan szellemű borítót kapott. Az egyik az édesanyáról szóló verseket gyűjtötte csokorba. Szívem a szíveddel lüktetett, ez egy Anyámnak című Vörös Sándor versből való részlet. A cím az, hogy magyar költők válogatott verséi az édesanyáról, és menet közben vettem észre, hogy nagyon sok versben, ami ehhez a témakörhöz kapcsolódik, az édesanyá áll a centrumban, de sok olyan is van, ami a gyereket állítja elsősorban a figyelem központjába, és menet közben élelődött meg bennem az, hogy ennek legyen folytatása, lett is. Ima a gyermekekért címmel magyar költők válogatott verseit gyűjtöttem össze, tehát kiegészítendő az édesanyja kötetet, ebben pedig a másik fél, tehát a gyermek szólal meg, illetve a gyermekhez írott versek gyűltek antológiába.
És az időpont, amit felölelnek, mondjuk kezdetektől, napjainkig?
Kezdetektől, tehát az Ómagyar Mária Síralomtól, vagy Jánus Pannoniustól, egészen mondjuk Nagy Lászlóig. Az élőköltőkkel kicsit óvatos vagyok, mert nem akarok jogi bonyodalmakba merülni, tehát csak azokat a költőket válogattam egybe, akik már elköltöztek innen. Egy másik létdimenzióba.
Volt költők versei?
Hát ezek élnek, kötetek éppen azt próbálják bizonyítani, hogy nem lehet meghalni egy költőnek, de senkinek nem lehet meghalni, mert tényleg van örök élet, és a lábunk nyoma itt marad a földön, vagy a versünk.
Anyaság, gyermekség, gazdag a termés?
Roppant gazdag, és az Ima a gyermekekét kötet anyagáról még nem jelent meg antológia, tehát ez is újdonság, már hogy ilyen témakör egy egész antológiában megszólalhat. Az édesanyákról jelentek meg kötetek, főleg az Anyák napja közelettén, de egy kis vékony kötetecskék, nagyjából ugyanazokkal a versekkel, tehát ilyen fajta teljességgel ez a téma is háttérbe szorult, tehát antológiában még senki nem közölte, mint ahogy a legtöbb kötetnél így van, egy-két kivétellel mondjuk. Arra vigyáztam, hogyha már megjelent valamelyik témakörből más által szerkesztett antológia, akkor én azokat a verseket ne is vegyem be az enyémbe. Például a fás kötet, egy erdész professzor.
Szövetségben a fákkal.
Szövetségben a fákkal a kötet címe. Már szerkesztett az Erdő poézise címmel egy olyan antológiát, ami ugyanezt a témakört szólaltatja meg, és én azt megnéztem, a végén közöltem is a tartalomjegyzéket a függelékében a kötetnek, de minden verset, amit ő egyszer már közölt, kihagytam, és ez teljesen új minden elemében és részletében.
Az Ima a gyermekekért egy Szabó Lőrinc vers cím, és tehát egy idézet, és a Szövetségben a fákkal című kötet is egy
Tamás
idézet.
Tamás Mennyhért csángó származású költőt idézi, és azért loptam el az ő kötet címét idézőjelbetéve a címet, mert éppen akkoriban halt meg. A bevezetésben a következő mondatot fogalmazta meg ezzel kapcsolatban. Befejezésül a közelmúltban elhunyt csángó származású költő Tamás Mennyhért nevét idézem, aki 1974-ben Szövetségben a fákkal című versgyűjteményével kezdte pályáját. A kötetem az ő emléke előtt tiszteleg. Tehát mint egy tisztelet adásként idézőjelbetéve ezért idéztem a címben az ő első verses kötetének a címét.
Az iskola az közel áll Liszóczky László szívéhez, gondolom tanárként
hát igen, mert
különösen.
40 valahány évig tanítottam gimnáziumban, majd az Egri Főiskolán, az irodalom tanszéken. Az egyik legnépszerűbb kötet éppen ez a kötet, Ó iskoláim, drága iskolák, ez egy László Fialadár versből idézet, illetve hát a címe is ez az említett László Fialadár versnek. Magyar költők válogatott verseit tanárokról, iskolákról, diákokról. Nagyon népszerű kötet, a kiadótárs, az Üveghegy kiadó büszkélkedik vele, hogy már igen sok elkelt belőle.
Ez azért is meglepő, mert általában sokaknak, engem is beleértve, nincsen jó emléke egyik másik iskolájáról. A magyar költők hogy emlékeztek az alma máterekre?
Szépen emlékeztek. Még szerintem azok is szépen emlékezhetnek, és szépen emlékeznek, akiket bármilyen sérelem is ért. Maga az élet, úgy amblok, úgy mindenestől, tehát az, hogy mi legérzékenyebb korunkban diákok voltunk, iskolába jártunk, példamutató tanárokkal és nagy tudású professzorokkal találkoztunk, és tőlük igen sokat kaptunk emberségben is, tudásban is, arra csak szépen lehet emlékezni. Még a költészetben is. Ha megírják mondjuk a negatívumot, a rosszat, a pofont vagy bármit, míg azt is becsomagolják. És az is hosszú távon emlékké nem esedik. Hát az élet örökös sodródás. Konfliktusból konfliktusba tartunk. Ha nem felejtenénk el, ami rossz, akkor nagyon hamar összetörne bennünk az élet szeretet, és talán előbb meg is halnánk. Meg kell tanulni együtt élni a konfliktusokkal és a sérelmekkel, és nem szabad emlékezni hosszú távon rá, hanem ki kell találni valamilyen módszert, vagy bele kell kapaszkodni valakibe, mondjuk Istenbe, vagy bármibe, vagy bárkibe, és akkor uralkodni kell fölöttem, mert árt az egészségnek.
Elmúlást említett, hogy talán, ha nem dolgoznánk föl a sérelmeinket előbb-utóbb, vagy előbb halnánk meg, hát itt egy olyan könyv, egy antológia, egy válogatás, aminek az a címe, hogy Élet s halál együtt mérendők.
Igen,
a halálról szól.
Ez Adi idézet, a cím, a főcím, Élet s halál együtt mérendők, nagybetűvel írta a halálszót is. Magyar költők válogatott versei az elmúlásról. Azt hiszem, hogy a földi létnek talán a legnagyobb botránya, erőpróbája a halál. És azzal szembe kell nézni, arra készen kell lenni, ahogy a Hamletben írja Shakespeare is. És bele kell látni egy olyan kozmikus rendbe, ahol a halálnak funkciója van, értelme van, és nincs is. Ezt akartam szolgálni ezzel a kötettel, hogy a magyar költők hogyan vélekednek az elmúlású halálról, hogy oldják esztétikummá a halált, és sok olyan költő is van benne, de nem csak ők, akik Isten hittel néztek a halállal szembe, és ők végképp nem a halálra készültek, hanem az örök életre.
Ez már a szakralitás témaköre, és itt van egy kötet, a Patyolat üzenete. Válogatás magyar költők legszebb szakrális verseiből.
A Patyolat üzenete, a Patyolat nagybetűvel írva, ez Adi vers cím, tehát ez is lopott cím. Ennek a kötetnek mondjuk az egyik érdekessége, hogy a Kriterium kiadó adta ki Erdélyben, és elsősorban Erdélyben fogyott nagy mennyiségben. Aratott sikert az iskolás kötettel, a tanáros kötettel, a diákos kötettel együtt, ez a két kötet a legnépszerűbb, azt hiszem.
És a magyar költészet nyilván nem általánosságban, de úgy kissé vagy többségében szakrális? Tehát maguk az költők mennyire istenhívők?
Hát én azt gondolom, hogy ha valaki igen magas nézőpontból nézi az életet, a legkiválóbb természettudósok, a legkiválóbb művészek egytől egyig eljutnak addig a mélységig, ahonnan már csak egyetlen lépés Isten. Tehát a költészet az egyfajta eszköz is, a költészetnek a varázslata, az az esztétikai, politikai érték, amit fölkínál a költészet, az egyfajta szükségszerű lépcsőfok Istenhez. Tehát a legtöbb költő, az igazán nagy költők nagyon kevés kivétellel istenhívők voltak. A többségük mindenképpen.
Ezt jó tudni, vagy jó tudatosítani. Ha már erről beszélünk, akkor ó, vélet gondolok most tollas jobb kezem, mert ez egy kicsit talán kakuk tojás, hiszen a költők itt egymásról írott verseikkel
hát,
szerepelnek.
Hát, mint irodalmár, erre a kötette vagyok a legbüszkébb. Ó, vélet gondolok most tollas jobb kezemmel. Ez egy Radnóti versből való, Kazincihoz írta. Költők egymáshoz és egymásról az alcíme. Tehát ez az egyik legvastagabb, leggazdagabb gyűjtemény, és mint irodalmár, tanár, voltak éppen az én szakmámat, az én hivatásomat dicsérem vagy ünneplem ebben a kötetben. Tehát amit a költőkről írtak, és amit ők egymáshoz írtak, azok a versek vannak benne. Szerintem hiánytalanul, de bárki bármikor leleplezhet.
Hogy vélekedtek egymásról a költők? Nekem most, ha kéne egy ilyen verset mondanom, hát az pont egy negatív példa lehetne, vagy lenne József Attila verse Babicsról.
Hát itt legfeljebb akkor alakulhat ki feszültség szerintem két költő között, hogyha van, ami kiváltja az irigységet. És általában a gyengécske költők, akik nagyon derék emberek lehetnek, és mint költők is bizonyos körökben hivatást teljesítenek, de aki igazán nagy költő, attól távol áll az irigység, és az, ha jó verset olvas, és megfelelő színvonalon publikáló költőtársal találkozik, akkor rá szépen gondol is, róla szépen ír. Tehát a költők többsége az, amit költőtárshoz ír, az mind mélységes emberségből és a hivatásból is eredő szolidaritásból fakad.
Igen, ennek szép példája lehetne a Petőfi levele Arany Jánoshoz, még ismeretlenül is tiszteli.
Mind a kettőjükből szóval akkorák voltak. És ugyanakkor különböző voltak, tehát az érdeklődésben, a költői világképben. Szóval akkora magasságban emelkedtek, hogy ott már a hegy csúcsa jött, és ott már találkozniuk kellett a csúcs fölött.
Egy kötet kimaradt. Tudjuk, hogy tanár úr nagy barátja a madaraknak, madárbarát kertben laknak a madarai, és az a kötet kimaradt.
Hát megvan az is itt a Piarista könyvtárban, most Szójdigó a címe, és tényleg a magyar költők madarakról szóló verseit tartalmazza. Régi barátja vagyok a madaraknak, gyermekkorom falun töltött gyerekkorom és ifjúságom óta, és nem csak én voltam nagy barát, hanem a feleségem is, aki rendszeresen etette a madarakat, oda szokott a kertünkbe, és hát még ma is megvannak a nyomai, hogy a Magyar Természetvédelmi és Madártani Intézetbe is beléptünk, és még kaptam valami jutalmat is, egy nagyon szép emblémát, amit a kapura ragasztottam, nemrég leesett sajnos.
Ezek olyan kötetek, mondta, amiben volt költők, vagy már nem köztünk lévő költők versei vannak összegyűjtve. Ha a mai költőket nézzük, vagy a mai világot nézzük, irodalmi termést, élő műfaj, vagy elavult műfaj még a vers, vagy már a vers?
Hogy lenne az, ami olyan kimagasló személyeket és műveket hagyott az utókorra, az nem vészhet el az időben, az nem tűnhet el az időben. És hát az a vágy is ott munkál bennünk, hogy valahogy a lét legmélyebb titkaira is kíváncsiak legyünk, és a költészet segít elmélyedni az életben, elmélyedni a természetben, hát itt több kötet a természettől szól. Én azt hiszem, hogy Isten a természetben nyilatkoztatja ki önmagát a legszebben. Tehát csodálatos madárversek vannak, vagy fákról szóló versek vannak. Tehát egyfajta lépcsőfok is a költészet, és lépcsőfok a természet szeretete is, hogy felemelkedjünk a legnagyobb magasságokba, talán megsejtve, megtapintva Isten közelségét is.
Az este bús, a szél irigy, Parányi mécs, beszürke így, susog beszél, száz sír verem, és messze egy tükrös terem. Sok bánatunk, kevés derünk, angyal vezes, gyerünk, gyerünk, forogni fog sok fürge kör, villogni fog ezer tükör. Egy árva mécs, egy kis szava, ezernyi mécs, ezer szavam, valami nagy sötét keret, az ember sír, Isten szeret. Az este bús, a szél irigy, Parányi mécs, beszürke így, susog beszél, száz sír verem, és messze egy tükrös terem. Sok bánatunk, kevés derünk, angyal vezes, gyerünk, gyerünk, valami nagy sötét keret, az ember sír, Isten szeret, Isten szeret, Isten szeret, Isten szeret.
Az elhangzott beszélgetésben dr. Lisztóczky László irodalomtörténészt hallották.
Buszkó József néprajzkutatóval beszélgetek, és nem először, főképpen szakrális témákról szoktunk szót ejteni, azokba elmélyedni. Most pedig a legújabb könyvét tartom a kezemben, Szent Gyuri. Ezt hirdeti nagy betűkkel a címe, és meg is magyarázza az alcím, a hajdúdorogi Szabados György életének elbeszélése.
Igen, igyekszik az ember, amikor címet ad egy tanulmánynak, vagy egy kötetnek, lehetőség szerint egyrészt tömören megfogalmazni az üzenetét, a tartalmát a könyvnek, másrészt pedig belefogalmazni azt is, hogy talán érdemes majd belelapozni, elolvasni. Hát ez nagyon nehéz dolog egyébként, de törekszünk rá, nem mindig sikerül. Talán most, mintha igen. Hát Szabados Györgyről van szó, aki egyébként itt ezen a vidéken, mondjuk Hajdúnánástól, de különösképpen Hajdúdorogtól Mária Pócsig terjedő területen, a sok-sok településen át, egyszerűen csak ilyen néven fordult elő, így emlegették, így emlékeztek és emlékeznek manapság is rá, hogy Szent Gyuri. Több esetben megtapasztaltam, hogy a pontos nevére nem is emlékeztek, sose találkoztak vele, hogy egyébként őt családi nevén, rendes családi nevén Szabadosnak hívták. De azt hiszem nem is ez a lényeg. Éppen az a lényeg, hogy Szent Gyuri, tehát a keresztnevéhez odaragasztották a Szent jelzőt. És hát én annak próbáltam utána járni ebben a kötetben, hogy mindez miben teljesedett ki az ő életében, ami 1921 és 1995 között zajlott.
Személyesen ismerte még őt?
Gyerekkori emlékem, gyerekkori élményem. Nekem talán nem sikerült vele közvetlenül beszélgetnem, hiszen én gyerek voltam, ő pedig az én édesapámtól is idősebb, de olyan lelki és vizuális emlékeim maradtak fenn róla, ami egész eddig életemig végigkísért. Olyannyira, hogy mindig fontolgattam magamba, hogy azok, akik vele egy helyen éltek, esetleg nem gondolnak-e arra, hogy még közel lévén az ő élet útja, valamit megörökíteni ebből, egyrészt a tárgyi hagyatékából, vagy szellemiségéből, lelkiségéből. Miután nem láttam erre elmozdulást, azt gondoltam, hogy én, aki ismertem is őt, láttam őt, másrészt pedig mégiscsak néprajzkutató vagyok, talán többet nem adódik lehetőség az életbe, hogy egy ilyen életutat, még ha ilyen töredékes is már, hiszen már régen nem él, megpróbáljam összegyűjteni a vele kapcsolatos ismereteket és leírni. Tehát az én emlékem Újfehérvárhoz kötődik, tekintettel arra, hogy a Nagy Mária ünnepekhez kapcsolódóan azt megelőző egy-két nappal mindig feltűnt a település nyugati határa felől egy hang, amelyikből csak azt hallottuk, hogy valaki énekel, valaki nagyon csodálatos férfi hangon Mária énekeket énekel, és ez bezengte az utcát, bezengte a fél falut, hiszen nem suttogott, hanem nagyon harsogóan, nagyon szépen énekelt. Na persze mi ilyenkor kicsődültünk, körbevettük, de különben a felnőttek is, akik általában meginvitálták, legalább a kapuig ellátták élelemmel, itallal, stb., mert tényleg úgy tekintettek rá, mint egy nem csupán egy különleges emberre, hanem egy szent emberre, aki Isten küldötteként járja végig a településeket, szülőhelyétől Mária Pócsig, úgyhogy visz egy kis oltárt, amit különben maga készített, egy kis házi oltárocskát, maga faragta ezt, aminek a egyetlen témája volt a Mária Pócsi szűzanya a gyermek Jézussal. Ez egy kihajtható, összehajtható kis alkotás volt. Ezt tehát vitte egyik helyről más. Itt jelentettek a helyek minden feszületnél, amelyek útba estek, ő megállt. Ott elvégzett egy kis szertartást, volt erre neki egy forgatókönyve. Ilyenkor levette a hátáról ezt a kis oltároskát, kinyitotta a tábláit, és ő emellett, ez előtt érdepelve végezte ezeket a szertartásokat. Nekünk gyerekeknek ez óriási élmény volt, mondanom sem kell. Hozzánk közel is volt feszület, láttuk, láthat hogy mi történik. Ezért maradt meg ilyen nagyon mélyen bennem ez a fajta látvány, és ez a hanghatás, amit én gyerekként átéltem.
És hogyan lett ő szent? Itt a szentet most egy kicsit úgy kell értenünk, hogy egyel kevesebb a kereke?
Igen, ezt így kell érteni. Tehát elődeink, Pálint Sándor és mások is találkoztak olyan személyekkel, akik valamilyen módon mások, többek voltak, mint az átlag, mármint vallásos, szakrális értelemben. Miben voltak mások? magatartásukban, viselkedésükben, de ez mind pozitív jelzővel illetendő. Abban például, hogy mindig nem csak előültek a templomban, hanem előénekeltek, a legszebben énekeltek. Ők voltak leggyakrabban úgymond hadrafoghatók minden egyházzal, templommal kapcsolatos feladatot illetően. Mindig mindenben a papnak, a közösségnek a segítségére voltak. Mindig ott voltak minden olyan családnál, ahol segítségre volt szükség. Mindig ott voltak a temetéseknél, a ravatal mellett, és végig énekelték az éjszakát, vagy végig imádkozták az éjszakát a halott siratokkal például. Tehát ilyen tekintetben ők egy kicsit másabbak, többek voltak. Sokszor azt mondták rájuk, hogy persze lóg egy deszkája azért, de azért ezt, ha egy másik irányból közelítjük meg, akkor azt mondjuk, hogy talán olyan személyekről van szó, akik megérkezésük során a föld felé valahol félúton megrekedtek, és egy kicsit közelebb maradtak a Jóistenhez, mint mi átlag emberek, akik meg itt éljük az életünket halálunk pillanatáig. Na most ez egy szép foglalata annak, ami rájuk jellemző volt, de azért azt tudnunk kell róluk, épp egészséges emberek voltak, szellemileg nem voltak veszélyesek sem a magukra, sem a környezetükre, hanem az a kis többlet, az a kis lógódeszka az abban nyilvánult meg, hogy valami olyan pluszt adtak a szűkebb és tágabb közösségnek, amire egyébként mások nem lettek volna képesek.
De ő nem fél úton rekedt meg ég és föld között ideérkeztében, hanem egy baleset érte, ugye?
Történt, hogy kisebb fiú volt, és egy hajdúdorogép szekeres vásározás során annyira összebarátkozott egy székely szekerező kereskedővel, hogy felkérezkedett hozzá, és elment vele. Nem szólt a szüleinek természetszerűleg, akik persze halálra izgulták magukat, keresték, míg aztán hetek múltán kiderült, hogy valami nagy messzeségben van, valahol Erdélyben, Székelyföld peremén, és ott valami baleset érte. Történt, hogy fáramászás közben leesett, és olyan mértékben megsérült, hogy maradandó károsodásra keletkezett, de nem fizikai értelemben, hanem szellemi értelemben, és az sem a megfogyatkozáson, hanem a többlet vonatkozásában, tehát olyan csatornák nyíltak meg nála a szellemiek vonatkozásában, amelyek őt elindították, elvezették ebbe az irányba, és ő a saját egyéniségének a kiteljesedését a Jézus közelében való élésben találta meg. Úgy is jellemezte magát is, hogy én olyan ember vagyok, aki mindig Krisztussal él, minden pillanatomban, minden pillanatában, mindent, amit tett, amit cselekedett, ezt ezért tette, mert ő Krisztus szolgálja.
És a papokkal, a helyi papokkal, nem is tudom, hogy ő görög volt, vagy római.
Görög.
Milyen volt a kapcsolata?
Mondanom sem kell, hogy ez a kapcsolat csak pozitív lehetett, tekintettel arra, hogy olykor a kántort is helyettesítette, mert bár egyébként nem tudott például orgonán játszani, de minden éneket kívülről tudott, minden imádságot kívülről tudott, a liturgiát pontosabban tudta, mint a papok olykor, sőt, mi több, ez talán némi kellemetlenséget okozott, mert ha a pap valahol rövidített vagy tévedett, akkor ő figyelmeztette. Olyan mélyen beégett, bevésődött az egész lelkébe, gondolkodásába, tudatába, hogy ő igazából egyfajta kontroll is volt a Szent Misén, mert ha Gyuri jelen volt, akkor ott mindent úgy kellett végezni, ahogy azt a nagy előírások szerint egy papnak el kell végezni a Szent Mise keretében.
Akkor mondhatjuk, hogy ő búcsúvezető volt? Hivatalosan is, vagy csak olyan megtűrten?
Inkább ilyen megtűrt, olyan személyiség volt, akit szívesen engedtek maguk elé a zarándokok. Hiszen gondoljunk el, ő általában egyébként gyalog ment, de olykor, ha tehette és rá tudták beszélni, akkor felült egy-egy szekére, de inkább gyalogos közösségeket vezetett, mondjuk Hajdúdoroktól, Újfehértón, Nagykállón, Kállósemjénen, aztán Pócspetrin keresztül Mária Pócsra. Hát azért ez nem akármilyen, ugye egy közel 40 kilométeres gyalogutat jelentett, és még vegyük hozzá, hogy egy zarándokutas soha nem azt jelentette a vallásos néplélek tekintetében, hogy végig szaladunk, hogy minél hamarabb a templom érjük, aztán megfutunk haza. Nem, hanem vezekeltek. Tényleg zarándokoltak, és felajánlották ezt az utat minden gyötrelmével, fáradalmával, kihívásaival együtt bűnei megbocsátása véget. Ebből következőleg gyalog, mezitláb, minden feszületnél megállva, ott rögtönzött kis helyi imádságokat elvégezve mentek egyik feszülettől a másikig, egyik templomtól a másikig, míg nem aztán elérkeztek Mária Pósa. De egy-egy ilyen közösségnek a lelkivezetője, akit nagyon szívesen maguk elé engedtek, tehát a Mária Pósa igyekfő, az Szent Gyuri volt, Szabados György volt.
És hogyan lett belőle szekeres zarándok?
Ez a szekeres szó, ez nagyon érdekes, mert lovas szekérre gondolnánk, de nem erről van szó, hanem névi habókosságának köszönhetően nagyon megtetszett neki a kórházakban használt rokkantak számára igénybe vehető három kerekű kis kézzel hajtható kocsi. Hát ilyeneket lehetett látni már falvakban is, én is láttam ilyet gyerekkoromban. Tényleg olyan emberek használták, akik valamilyen testi problémával küzdöttek, vagy már megöregedtek. Hát ez annyira megtetszett neki, hogy ő szerzett egyet, holott fizikailag egészsége szempontjából nem volt ráutalva. Na de ő szerzett egy szekeret. Ő neki ez volt a szekér. Ez volt a ló, amivel ő elment Mátraverebészenkútra, végig tekerte, de elment Máriapósra is ezzel a kis szekérrel. Jön Gyuri, jön Szent Gyuri a szekérrel, mondták messziről. Persze ez, ahogy korosodott, mindinkább szüksége volt rá. Meg is könnyítette az életét, hiszen a kis szókmókját ugye már könnyebben el tudta szállítani. De gondoljunk bele, hogy az útjai nagy részében nem voltak mai értelemben vett jó minőségű aszfaltutak. Jobb esetben makadámút, vagy egyébként homok, meg sáros út. Hát azért abban tekerni ezzel a háromkerekű kis szekérrel, ez nem akármilyen teljesítmény volt. Tehát az ő szekerezése így értendő.
Az utolsó fénykép is, ami róla készült ebben a szekérben, ábrázolja őt.
Igen, arról van szó, hogy idősödő korában, amikor elveszítette már édesanyját is, akkor a saját kérésére Hajdúszoboszlóra helyezték el egy ottani idősek otthonában, és ezt a szekeret oda is elvitte magával, és reggeltől estig ebben üldögélt. Tulajdonképpen mondják, hogy ebből halt ki, vagy ebben halt meg.
Milyen emléke maradt Szent Gyurinak Hajdúdorogon?
Hajdúdorogon élő emlékezet, az ő személyisége az idősebbek számára Szent Gyuriként, Szent Gyurkaként manapság is élő fogalom. Egyébként itt természetesen mindenki tudja azt is, hogy Szabadosnak hívták, ismerik a családját is, az idősebbek az ő szüleit is ismerték, és azt mondhatom, hogy összességében egy nagyon-nagyon pozitív jelző tapad az ő személyiségéhez. Ha most innen megyünk tovább mondjuk Máriapós felé, akkor egyre inkább csak a szent jelzővel illetett Gyurit vagy Gyurkát ismerik. Szent Gyurkának vagy Szent Gyurinak, ez településenként változik, de minden esetben ott is azt mondhatom, hogy pozitív, tehát nem egy lekicsinlő, nem egy idióta, nem egy elmebeteg szemét jellemeznek ezzel, hanem egy olyan ember, aki valóban szent volt, aki más, aki több volt, mint amilyen ők voltak, és mindenki azt mondja az idősebbek közül, hogy őt hallani, vele találkozni, az több volt, mint egyszerűen egy zarándokkal való találkozás. Éppen ezért, aki csak tehette, segített neki, megvendégelte, hogy utaltam rá, behívták a házukba, leültették, és akkor ellátták el a múzsiával az útra, stb. Stb.
Az elmúlt percekben Hajdúdorog szentemberét, Szent Gyurit, vagyis Szabados Györgyöt ismerhették meg Butkó József néprajzkutató segítségével. És ezzel mai összeállításunk véget ért. Búcsúzom a zenei szerkesztő Bartók Beáta és a technikai munkatárs Birincsik Márton nevében is. Szerkesztőtársam Farkas Erzsébet volt. Köszönöm figyelmüket, és további jó rádiózást kívánok. Tikovics Ernőt hallották.
Örökké téged imádlak, te látsz engem jó. És járhatok ösvényeden, Uram, nincs más, Uram, várok rád. Egy új éneket zeng most szívem, a te csodás hűséged. Egy szerelmes dalt, Uram, csak neked, mert kegyelmed megtart egy életen át. Örökké téged imádlak, járhatok
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510